füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 5. nap. Végződik a Decameron 4. napja, kezdődik az 5., melyen fiam Metta uralkodása alatt oly szerelmesekről lészen szó, kik kemény és siralmas megpróbáltatások után megnyerték boldogságukat keleten immár egészen kivilágosodott, és a fellövellő napsugarak egész féltekénket megvilágosították, midőn fiam Metta a madarak édes dalaira, melyek a napnak első órájában szerte a fákon vidáman felcsattogtak, felkelt, s felkeltette mind a többi hölgyeket s a három ifjút, és lassú léptekkel leszállott a mezőre, s a tágas síkságon a harmatos fűben sétálgatott társaságával, különbkülönféle beszélgetésekben, míg nem a nap jó magasra hágott. De midőn úgy érezte, hogy a napsugarak immár forrón tűznek, a ház felé irányította a lépteit. Midőn pedig odaérkeztek, pompás borokkal és csemegékkel üdítette csekély fáradtságukat, s akkor a kellemetes kertben szórakoztak mind az ebéd idejéig. Mely is midőn elérkezett, s a figyelmes udvarmester ahhoz mindent előkészített, néhány táncdalt énekeltek, s akkor a királynő kívánságára vidám hangulatban asztalhoz ültek. S minek utána rendben és jókedvben megebédeltek, nem feledték a táncnak el eddig megtartott szokását, hanem ének és zene kísérettel néhány kört lejtettek. Annak utána pedig a szundítás idejére a királynő valamennyit elbocsátotta. Némelyek pedig szundítani tértek, mások szórakozásokából ott maradtak a pompás kertben. De a királynő kívánságára kevéssel 3 óra után valamennyien egybegyülekeztek a szokott módon a szökőkút mellett. S minek utána a királynő prótribunali helyet foglalt, Pamfiló felé fordulván, mosolyogva parancsolta neki, hogy kezdje meg a szerencsésen végződő novellák sorát. Ez pedig készséges hajlandósággal megfogadta annak szavát, és szólott ekképpen. Első novella. Simonénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Efigeniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lisimacó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Efigeniát és Cassandrát menyegzőjük napján, s velük együtt Krétába szökik. S minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket, sok novella kóvályog a fejemben, kedves hölgyeim, melyeknek elbeszélésével a mai napot, mely vidámnak ígérkezik, megkezdhetném. Ezek közül egy különösképpen kedvemre vagyon, mivel hogy ebben megláthatjátok nem csupán a boldog véget, mely mai elbeszéléseink tárgya, hanem azt is, mely szentek, hatalmasak és jótékonyak ámornak erői, melyeket sokan kárhoztatnak és becsmérelnek, azonban igaztalanul, mivel nem tudják, mit beszélnek. E megismerés pedig, ha nem tévedek, bizonyára kedvetekre leszen, mivel hogy vélekedésem szerint magatok is szerelmesek vagytok. Tehát miként a ciprusiak régi történeteiben olvassuk, él Ciprus szigetén valamely főnemes úr, kinek neve volt Aristippó, ki minden földi javakban gazdagabb volt minden földiénél. És minden másnál boldogabb ember lett volna, ha hogy egyetlen dologban nem szomorította volna meg a sors. Ez pedig az volt, hogy egyéb gyermekei között volt egy fia, ki nagyságban és szépségben ugyan különb volt mind a többi ifjaknál, de szinte hülyes félkegyelmű, igazi neve pedig Galesó volt. De mivel sem tanító mestere fáradozással, sem atya kedveskedéssel avagy veréssel, sem bárki más semmi módon nem tudott a fejébe verni némi nemű tudományt avagy jó erkölcsöt, továbbá durva és idétlen hangja, sinkább állathoz, mint emberhez illendő viselkedése miatt csúfolkodásból mindenki Simone néven nevezte, mik is az ő nyelvükön annyit jelent, mint a miénkem félkegyelmű. E fiúnak kárba veszett élete miatt atya igen nagyon búslakodott. Mivel már letett minden reményről, parancsolta neki, menjen ki valamely birtokára, s ottan éljen jobb ágyaik között, hogy fájdalmának íme zoka ne legyen szüntelenül szeme előtt. Minek is Simone igen megörült, mivel hogy a paraszti emberek erkölcsei és szokásai inkább kedvére voltak, mint a városiak. Simone tehát kiment a falura, és ottan paraszti munkákban foglalatoskodott. Történt pedig egy napon, hogy délidő után, midőn vállára vetett bottal éppen által ment egyik birtokról a másikra, betévett valamely kis erdőbe, mely a legszebb voltam a vidéken, s mivel éppen május hónapja járta, már egészen kilombosodott. Amint ezen keresztül haladt, miként sorsa vezérelte, sudárfákkal környékezett tisztásra bukkant, melynek egyik sarkában, gyönyörű és hideg vízű forrás mellett, a zöld pázsiton megpillantott egy gyönyörűséges alvó leányzót, kinek testét oly lengeruha fette, hogy vakító fehérségéből szinte semmit el nem rejtett, és csupán övétől lefelé födözte hófehér vékony takaró, lábainál pedig ugyancsak 2 nő meg egy férfi aludt, eme leánynak szolgái. Midőn Simone a leányt meglátta, mintha még soha életében nőt nem látott volna, botjára támaszkodván megállott, és némán, határtalan elragadtatással elmerült a leány szemléletében. és bárgyú lelkében, melybe ezernyi oktatás nem tudott szikrányi nemesebb érzét beojtani, érezte valamely gondolatnak ébredezését, s most pallérozatlan és durva elméjében feltámadott a gondolat, hogy ez a leggyönyörűbb teremtés, kit földi ember valaha is látott. És annak utána sorra szemügyre vette testének részeit, és magasztalta haját, melyet színaranynak vélt, homlokát, orrát és száját, nyakát és karjait, különösképpen pedig keblét, mely még alig domborodott. És parasztból hirtelen a szépségnek ítélő bírájává emelkedvén, fölöttébb kívánkozott látni szemét, mely mélységes álomban elnehezülten zárva volt, és hogy csak láthassa, már-már felébresztette a leányt. De mivel sokkal szebbnek látta, mint mind a manőket, kiket el addig látott, gondolkodóba esett, ha vajon nem Isten nő-e, s mégiscsak volt annyi esze, melyel megítélhette, hogy isteni személyek nagyobb tiszteletre méltók a földieknél, s ennek okáért tűrtőztette magát, és várakozott, míg nem az magától felébred. És ám bár túlságosan hosszúnak érezte a várakozást, a szokatlan gyönyörűség olygen lenyűgözte, hogy nem tudott elmozdulni onnét. Történt tehát, hogy a leány, kinek neve Efigenia volt, nagy idő múltán felébredt, mégpedig előbb, mint bármelyik cselédje, és fölemelte fejét, és kinyitotta szemét. S mikor maga előtt látta Simonét, botjára támaszkodva, fölöttébb belálmélkodott, és mondá, Simone, mit keresel itt az erdőben émezórán? Simonét mind deli termetéről, mind faragatlanságáról, mind pedig atyának nemessége és gazdagsága révén a szigeten szinte mindenki ismerte, az ifjú semmit nem felelte Efigenia szavaira, de mikor látta, hogy szemét kinyitotta, mereven rábámult, és úgy érezte, hogy abból oly édesség árad, mely soha nem érzett gyönyörűséggel tölti el. A leány ennek láttára kezdett attól tartani, hogy ez a merev bámészkodás még majd olyas valamire ösztökéli annak paraszti otrombaságát, hogy abból magára szégyen háromolhat, miért is szólította cselédeit, fölkelt, és mondotta néki, Simone, Isten áldjon. Felelte erre Simone, én veled megyek, és ám bátor a leány még mindig félt, s ezért nem fogadta el kíséretét, mégis csak akkor tudott megszabadulni tőle, mikor az már egészen a házáig elkísérte. Innen pedig Simone atyának házába ment, s kijelentette, hogy semmi áron nem megy vissza többé a birtokra. Bármi kellemetlen volt ez atyának és övéinek, mégis belenyugodtak otthon maradásába, mivel meg akarták tudni, mi okkésztette arra, hogy eddigi életmódját megváltoztassa. Minek utána tehát Simone szívébe, melybe eleddig semmi nemű tanítás nem tudott behatolni, Efigenia szépsége által behatolt ámornak nyíl veszélye, hamar idő múltán elméje egyre jobban kivontakozván, csodálatba ejtette atyát és övéit s mindenki mást, ki csak ismerte. És mindenek előtt megkérte atyát, hogy járassa őt olyan ruhákban s minden egyéb ékességekben, mint ahogy testvérei jártak, mit is atya nagy örömmel megtett. Annak utána pedig deréki fiakkal társalkodván, eltanulta tőlük a viselkedésnek mind a ma módjait, melyek nemes urakhoz különösképpen szerelmesi fiakhoz illenek, s mindenek igen nagy csodálkozására hamar idő múltán nem csupán a betűvetést tanulta meg, hanem egyike vált belőle a legműveltebb embereknek. Annak utána pedig, mivel mindennek oka Efigenia iránt való szerelme volt, nem csupán durva és parasztos hangját váltotta illendő városiasra, hanem mesteri módon megtanult énekelni és muzsikálni, és a lovaglásban s mind a tengeri, mind a szárazföldi hadviselésben fölöttébb ügyes és vitéz emberré vált. Egy szó, mint száz, hogy ne soroljam fel apróra minden jelességét, négy esztendő sem telt el a manap óta, hogy szerelembe esett, és már is a legkedvesebb, legszeretetre méltóbb ifjúvá fejlődött, és semmi jelességben nem volt hozzája fogható ifjú Ciprus szigetén. Nos tehát, bájos hölgyeim, mit gondoljunk Simone felől? Bizonyára azt, hogy a ma kiváló jelességeket, melyekkel az égezi fiúnak nemes lelkét megáldotta, az irigy szerencse erős kötelékekkel lenyűgözte, és elzárta szívének valamely rejtett zugába, melyeket is ámor sorra letépett és összetört, mivel hogy ő a sorsnál is hatalmasabb, és mint a szunyadó tehetségek ébresztője, azokat a szörnyű homálynak sötétjéből maga erejével fölhozta a ragyogó világosságra, nyilván megmutatván, mely minden némű helyekről kiszabadítja a néki hódoló lelkeket, s hová vezéreli őket sugaraival. Ám bár Simone, Efigenia iránt való szerelmében, ifjú szerelmesek gyakori szokása szerint bizonyos dolgokban túlságba tévedt, mégis Aristippó meggondolván, hogy ámor változtatta birkából emberré, nem csupán türelmesen békén hagyta, hanem még biztatta is, hogy szerelméért mindenben maga kedve szerint cselekedjék. De Simone, ki nem engedte, hogy Galesónak nevezzék, visszaemlékezvén, hogy Efigenia is e néven hívta őt, tisztes végre akarván juttatni szándokát, többször is kérőket küldött Cipseóhoz, Efigenia atyához, hogy adja hozzá a leányt feleségül, de Cipseó mindannyiszor azt felelte, hogy ő már odaígérte a leányt bizonyos Pasimunda nevezetű rodoszi nemesi fiúnak, és eszehágában sincs megszegnie néki adott szavát. Mikor pedig Efigenia menyegzőjének ideje elérkezett, és jövendőbeli férje érte küldött, Cimone ekképpen szólott magában, most itt az ideje megmutatnom, ó, Efigenia, mennyire szeretlek. Általad lettem emberré, és ha megnyerhetlek, bizonyosra veszem, hogy boldogabb leszek akármely istennél, és bizony vagy megnyerlek, vagy meghalok, és ekképpen töprenkedvén nagy titokban összeszedett néhány nemesi fiút, kik barátai voltak, és titokban fölszereltetett egy hajót mindennel, mi a tengeri csatához szükséges, és tengerre szállott, várakozván a ma hajóra, melynek Efigeniát férjéhez kellett vinni Erodoszba. Efigenia pedig, miután atya pompásan megvendégelte férjének barátait, tengerre szállott, s akkor Rodosznak fordították a hajóorrát, és útnak indultak. Cimone, ki semmit nem aludt, másnap rajtuk ütött hajójával, és a hajóorráról nagy hangon át kiáltott azokhoz, kik Efigenia hajóján voltak. Megálljatok, vonjátok be a vitorlákat, vagy pedig legyetek készen, hogy erőt veszünk rajtatok, és a tengerbe süllyesztünk. Cimone ellenfelei a fedélzeten fegyvert fogtak, és készülődtek a védekezésre, miért is Cimone, minek utána így beszélt, felkapott egy vascsáklyát, áthajította a rodosziak hajójának farára, s miközben azok nagy sebességgel eloldalogni igyekeztek, hajójukat roppant erővel odahúzta a maga hajójához, és egy szál egy maga átugrott a rodosziak hajójára, vadul, mint az oroszlán, mintha csak semmibe venné őket, mind a hányan vannak. És mivel ámor sarkantyúzta, csodálatos dühvel ellenségeire vetette magát, törrel kezében, és jobbra-balra szurkálván levágta őket, mint holmi birkákat. Ennek láttára a rodosziak földre vetették fegyvereiket, és szinte egyértelemmel megadták magukat. Mondotta akkor nekik Cimone, ifjú uraim, nem a zsákmány sóvárgása, nem is az irántatok való gyűlölet indított arra, hogy Ciprusból felkerekedjem, és nyílt tengerem fegyveres kézzel reátok támadjak. Az, mi engem erre indított, a legnagyobb boldogság számomra, ha hugyan megnyerem. Nektek pedig nem nagy dolog szépszerével átengednetek nekem. Ez pedig Efigenia, kit a világon mindennél jobban szeretek, de mivel atyától barátságos békésszerrel nem tudtam megkapni őt, ámor arra kényszerített, hogy ellenségetek gyanánt fegyverrel szerezzem meg. Mivel pedig az akarok lenni számára, minek a ti barátotok, Pasimunda volt kiszemelve, adjátok őt nekem, és menjetek Isten hírével. Az ifjak, kiket inkább az erőszak, mint a magok nagy lelkűsége indított erre, sírván átadták Efigeniát Cimonénak. Ez pedig, mikor látta, hogy a leány sír, szólott ekképpen, nemes hölgy, ne légy kicsinyhitű, én vagyok a te Cimonéd, és kitartó szerelemmel sokkal jobban megérdemeltelek, mint Pasimunda az eljegyzéssel. Cimone tehát, minek utána a leányt áthozatta a maga hajójára s a rodosziaknak semmi egyéb kincséhez nem nyúlt, visszatért bajtársaihoz, és a rodosziakat útjokra bocsájtotta. Cimone tehát, kihatártalanul boldog volt, hogy e drága zsákmányt megszerezte, minek utána kevés időt annak szentelt, hogy a siránkozó leányt megvigasztalja, bajtársaival együtt olyképpen határozott, hogy egyelőre nem szabad visszatérni ők Ciprusba. Miért is valamennyi ők egyértelmű vélekedése szerint Kréta irányába fordították a hajónak orrát, mivel úgy hitték, hogy ottan valamennyien, kiváltképpen pedig Cimones velük együtt Efigenia, régibb és újabb rokonságok és számos barátaik révén biztonságban lesznek. Ám a sors, mely meglehetősen könnyű szerrel kezére juttatta Cimonénak a hölgyet, nem volt állhatatos, és hirtelen szomorú és keserves sírásra fordította a szerelmes ifjúnak kimondhatatlan vigasságát. Még 4 óra sem telt el azóta, hogy Cimone a rodosziakat útjokra bocsájtotta, midőn leszállt az éjszaka, melytől Cimone soha még nem élvezett gyönyörűségeket várt. S egyszerre csak tomboló dühös orkán kerekedett, mely az égboltot fellegekkel, a tengert pedig pusztító viharokkal töltötte be. Miért is senki nem tudhatta, mit kellene tennie, merre kellene menniük, de még a fedélzeten sem volt senkinek maradása, hogy valamely szolgálatot végezzen. Mondanom sem kell, mely igen elbúslakodott ezen Cimone. Úgy érezte, az istenek csupán azért teljesítették óhajtását, hogy annál keservesebb kínnal elveszítsék, holott annak előtte ugyan keveset törődött a halállal. Ugyancsak neki búsultak bajtársai is, de mindenek fölött bánkódott Efigenia, kikeservesen zokogott, s minden hullámcsapásra megreszketett, és zokogván keményen átkozta Cimone szerelmét, és káromolta annak vakmerőségét, mondván, hogy eme szörnyű vihar bizonyára semmi másért nem támadott, csupán azért, mert az istenek nem engedik meg, hogy Simone, ki őt akaratjuk ellenére kívánta feleségül, élvezhesse vakmerő vágyának teljesülését, hanem azt akarják, hogy előbb lássa meg a leány halálát, annak utána pedig maga is nyomban halállal elveszen. Efféles még keservesebb jajveszékelés közben Rodosz szigetének szomszédságába vetődtek, miközben a hajósok nem tudták, mit évők legyenek, mivel a vihar óráról órára nagyobb erőre kapott, ők pedig nem tudták, nem is sejtették, merre sodródtak. Mivel pedig nem ismerték meg, hogy ez Rodosz szigete, minden igyekezetökkel abban fáradoztak, hogy ha csak lehet, partra vergődjenek, s megmentsék életöket. Ebben pedig a szerencse kedvezett nekik, s valamelyik kicsiny tengerből bevezérelte őket, hová kevéssel annak előtte befutottak hajójukkal a marodosziak is, kiket Simone útjukra engedett. Nem is vették észre előbb, hogy Rodosz szigetére vetődtek, csak akkor, amikor a hajnal pirkadott, és némi világosságot derített az égboltozaton. Akkor látták, hogy talán nyillövésnyire vannak a mahajótól, melyet előtte való napon útjára engedtek. Eme dolgon Simone fölöttébb megháborodott, s félt, hogy az történik vele, ami csak ugyan történt. Parancsolta tehát, hogy minden erejüket megfeszítvén, igyekezzenek kijutni onnét, annak utána pedig vesse őket a sors bárhová, mivel sehol sem lennének oly kínos helyzetben, mint épp itten. Megfeszítették tehát minden erejüket, hogy onnan kijussanak, de hiába. Hatalmas ellenszél dühöngött, s nemhogy kijuthattak volna a kicsi öbölből, hanem akár tetszett nékik, akár nem, a vihar a partra vetette őket. Midőn pedig a partra felfutottak, a rodoszi hajósok hajójukról leszállván megismerték őket. Azok közül pedig egyik nyomban elfutott a szomszéd faluba, hová a rodoszi nemes urak mentek, s megjelentette nekik, hogy Simone Efigeniával együtt véletlenül ide vetette a vihar hajóján, éppen úgy, mint jó magukat. Azok ennek hallatára fölöttébb megörvendeztek, maguk mellé vettek számos falubéli parasztot, és a tengerpartra siettek. És Simonét, kikövéivel együtt partra szállott, s abban mesterkedett, hogy valamely közeli erdőbe meneküljön, Efigeniával és mind a többiekkel együtt elfogták, és a faluba vitték. És akkor nagy csapat fegyveres ember kíséretében kijött oda a városból Lisimaco, ki abban az esztendőben Rodosznak legfőbb bírája volt, és Simonét valamennyi bajtársaival egyetemben börtönre vetette, mivel hogy Pasimunda, ki eme dolognak hírét vette, ennek miatt a panaszt emelt Rodosz szigetének tanácsánál. Ekképpen veszítette el Efigeniáját a szerencsétlen és szerelmes Simone, alig hogy megnyerte, és anélkül, hogy egyebet kapott volna tőle néhány csóknál. Efigéniát számos rodoszi nemes hölgy vette gondjaiba, és vigasztalta részszerint elfogatásán érzett bánata, részszerint a viharos tengeren szenvedett hányattatása miatt. És eme hölgyeknél maradt mind a menyegzőjére megszabott napig. Simonénak és bajtársainak, mivel előző napon visszaadták szabadságukat, a rodosziak elengedték a halálbüntetést, melyre Pasimunda mindenáron ítéltetni kívánta őket, és életük fogytáig antartó börtönre ítéltettek. A börtönben pedig, mint képzelhető, fájdalomban sínylődtek, és reménytelenül, hogy valaha még boldog nap virradra álljuk. Pasimunda pedig minden erejével sürgette a készülődést a menyegzőre, de a sors, mintha csak megbánta volna a macsapást, mellyel Simonét oly hirtelenül sújtotta, megmenekülése okából újabb fordulatot hozott. Volt Pasimundának egy öccse, korban ugyan fiatalabb nála, jeleségben azonban méltó párja, kinek neve volt Ormizda. Ez már rég ideje abban fáradozott, hogy feleségül nyerje a ma városnak bizonyos szép és előkelő leányát, kinek neve Szassandra volt, kit is Lisimacó forrón szeretett. De házassága különbféle okok miatt több ízben is füstbe ment. Nos, mikor Pasimunda meggondolta, hogy menyegzőjét nagy pompával kell megülnie, legjobbnak vélte, ha nyélbe hüthetné, hogy Ormizda ugyanaz napon tartsa menyegzőjét, hogy ne terhelje még egyszer a költség és az ünnepség. Miért is Szassandra szüleivel újból tárgyalásokat kezdett, és ezeket sikerre is vitte, és öccsével egyetértésben elhatározták, hogy Ormizda ugyanaz napon veszi feleségül Szassandrát, melyen Pasimunda menyegzőjét tartja Efigeniával. Mikor Lisimacó ennek hírét vette, fölöttébb megszomorodott, mivel látta, hogy reménysége elveszett, holott abban bizakodott, hogy ha Ormizda nem veszi el a leányt, akkor ő bizonyosan megkapja. De okos ember lévén, bánatát magába rejtette, és törte a fejét, miképpen akadályozhatná meg, hogy ez megtörténjék. De semmi egyéb módját nem látta, mint azt, hogy elrabolja a leányt. Ezt pedig könnyűnek gondolta a ma hivatalánál fogva, melyet viselt, de sokkal becstelenebbnek is vélte, mintha nem viselte volna a ma hivatalt. Mégis hosszas fontolgatás után a szerelem könnyen legyőzte a becsületét, és elhatározta, hogy akármi történik is, elrabolja Szassandrát. És midőn arra gondolt, kit vegyen maga mellé társul ennek véghez vitelében, s miképpen hajtsa végre a dolgot, eszébe jutott Simone, kit bajtársaival egyetemben börtönében tartott, s úgy gondolta, hogy Simonénál jobb és hűségesebb társa eme dologban szert nem tehet. Miért is a következő éjszakán nagy titokban felhozatta őt szobájába, sekképpen adta fel neki a szót? Simone, valamint az Istenek jóságos és nagylelkű adományozói az emberek javainak, akképpen nagy ügyességgel próbára vetik azoknak virtusát, s kiket minden sorsokban szilárdnak és álhatatosnak látnak, azokat a legmagasabb jutalmakra méltóknak ítélik, mint mindenkinél derekabb embereket. Ők a te virtusodnak csalhatatlanabb bizonyságát kívánták, mint aminőt mutathattál volna atyád házának négy fala között, kinek mérhetetlen gazdagságát ismerem. És mindenek előtt a szerelemnek egyes ösztökéjével, mint hallottam, bárgyú állatból emberré nemesítettek. Annak utána kemény sorscsapásokkal, mostan pedig gyötrelmes börtönnel próbát kívánnak tenni, vajon most másképpen érezele, mint akkor, midőn rövidke ideig élvezted meghódított zsákmányodat. Ha pedig ugyanazonképpen érezel, akkor soha oly örömet nem adtak néked, mint aminővel most készülnek megajándékozni. Ezt pedig értésedre adni kívánom, hogy megfogyatkozott erőidet visszaszerezzed, és újból bátorságra kapj. Pasi munda, ki oly igen örvended bal sorsodon, és oly buzgón szorgalmazta ki végeztetésedet, hanyat homlok siet megtartani menyegzőjét a te Efigeniáddal, hogy eréven élvezze a zsákmányt, melyet a szerencse jó kedvében előbb néked adott, annak utána pedig haragjában hirtelen elvett tőled. Magamról tudom, hogy ez bizonyosan mennyire fáj neked, ha oly szerelmes vagy, mint hiszem, mivel hogy az öccse, Ormizda, épi méltatlanságot akar elkövetni ellenem Cassandra miatt, kit a világon mindennél jobban szeretek. És úgy látom, hogy a sor semmi némű utatmódot nem hagyott számunkra, hogy eme roppant méltatlanságot és csapást elkerüljük, ahogy szívünk és karunk virtusával, karddal a kézben utat vágunk magunknak, hogy megszöktessük kedveseinket, te immár másodszor a tiédet, én pedig az enyémet először. Miért is, ha szíved gondja, nem akarom mondani, hogy szabadságod, mely kedvesed nélkül ugyan keveset ér neked, hanem kedvesed visszaszerzése, hát akkor ezt az Istenek kezeidbe adták, ahogy velem tartasz vállalkozásomban. Eme szavak egészen eloszlatták Simone csüggedését, és nem sokat tétovázott a felelettel, hanem szólott. Lisimacó, sem vitézebb, sem hívebb bajtársat nálam nem találsz-e vállalkozásra, ha ugyan elérem vele azt, miről beszélsz, s ezért legjobb belátásod szerint mondd csak, mit kell tennem, és majd meglátod, mely csodálatos bátorsággal elvégzem azt. Felelte erre Lisimacó, mához 3 napra költöznek az új asszonyok férjük házába. Oda tehát mi, te magad fegyveres bajtársaival, s magam is néhány megbízható emberemmel este felé behatolunk, az asszonyokat a vendégsereg közepéből elraboljuk, s elvisszük valamely hajóra, melyet titokban fölszereltettem. Közben pedig mindenkit levágunk, ki ellenszegülni merészel. Simonénak tetszett ez a terv, s mind a megszabott ideig csendben várakozott börtönében. Hogy pedig a menyegző napja elérkezett, fényes és nagyszerű volt a lakodalom, s a két testvérházának minden zugát betöltötte a hangos vidámság. Lisimacó, minek utána minden szükséges dolgot előkészített, Simonét és bajtársait s hasonlatosképpen maga barátait, kik valamennyien fegyvert viseltek ruhájuk alatt, előbb áradó szavakkal lelkesítette tervének végrehajtására, s mikor az időt elérkezettnek látta, 3 csapatra hoztotta őket, és ezek közül az elsőt nagy óvatosan leküldötte a kikötőbe, hogy senki meg ne akadályozhassa a hajóra szállást, mikor arra kerül a sor, a másik kettővel pedig Pasi Munda házához vonult, s egyiket a kapuban hagyta, hogy senki őket be ne zárhassa s távozásukat meg ne gátolhassa, a 3. csapattal pedig, Simonéval együtt, felment a lépcsőn. Midőn pedig abba a terembe értek, melyben az új asszonyok számos más hölgyekkel egyetemben, már asztalnál ültek az ünnepi lakomán, előre nyomultak, földre döntötték az asztalokat, kikifogta maga kedvesét, általatta bajtársainak karjaiba, és parancsolták, hogy nyomban vigyék őket a készen várakozó hajóra. Az új asszonyok jaj veszékelni és sikoltozni kezdtek, s hasonlatosképpen a többi hölgyek és a szolgák is, és hamarosan az egész házat felverte a lárma és a jaj veszékelés. De Simone és Lisimacó és bajtársaik kardot rántottak, miközben semmi ellenállásra nem leltek, mivel mindenki utat nyitott nekik, s eljutottak a lépcsőig. És amint azon lefelé haladtak, szembe jött velük Pasi Munda, ki a lármára furkós bottal kezében kirohant, akkor Simone nagy vitézül fejen sújtotta, és fejét kettészelte. Pasi Munda pedig holtan rogyott lábai elébe. A szerencsétlen Ormizdát, ki bátyjának segítségére sietett, Simone ugyancsak egy csapással megölte. S még néhány más férfit, kik hozzájuk akartak férkőzni, Lisimacó és Cimone bajtársai megsebesítettek és visszavertek. Akkor pedig távoztak a vérben úszó házból, melyet fölvert a lárma, a sírás és a jajveszékelés. És akadálytalanul, zárt rendben, zsákmányukkal együtt eljutottak a hajóhoz, melyre is föltették a hölgyeket, s maguk is felszállottak minden bajtársaikkal egyetemben. És miközben már a part megtelt fegyveres hadinéppel, mely a hölgyek megszabadítására jött, ők vízbe merítették az evezőket, és újonván nekivágtak útjuknak. És megérkezvén Krétába, ottan számos barátaik és rokonai örömmel fogadták őket. Annak utána feleségül vették a hölgyeket, nagy lakodalmat csaptak, s boldogan élvezték zsákmányukat. Ciprusban és Rodoszban sokáig nagy volt a forrongás és a lázongás eme cselekedetük miatt. Végezetül mindkét helyen közben nyártak barátaik és rokonaik, és kieszközölték, hogy rövid számkivetés után Cimone Efigeniával megtérhetett Ciprusba, és hasonlatosképpen Lisimacó Szassandrával visszatérhetett Rodoszba, s annak utána mind a ketten még nagy időn által vidáman és boldogan éltek szülőföldjükön feleségükkel. Második novella. Szostanza szereti Martuccio Gomitót, s mikor hírét veszi, hogy az ifjú meghalt, kétségbeesésében egyedül csónakba száll, melyet a szél susába sodor. Kedvesét Tuniszban életben leli, felfedi magát előtte, s mivel az bizonyos tanácsaiért nagy becsületben vagyon a királynál, feleségül veszi a leányt, s véle együtt gazdagon megtér Lipari szigetére, mikor a királynő látta, hogy Pamfiló bevégezte novelláját, előbb szépen megdicsérte azt, annak utána pedig parancsolta Emiliának, hogy folytassa a sort maga is egy novellával. Ez pedig így fogott szóba. Mindenkinek méltán örvendenie kell oly eseteken, melyekben kiki óhajtása szerint megnyeri jutalmát. Mivel pedig a szerelem inkább örömet, mint hosszantartó megpróbáltatást érdemel, sokkal ta szívesebben engedelmeskedem a királynő parancsának, mint előbbi novellámban a királyénak, midőn a most megszabott tárgyban kell beszélnem. Tudnotok kell tehát, kedves hölgyeim, hogy Szicília szomszédságában van egy Lipari nevezetű kicsiny sziget, melyen még nem is nagy ideje élt egy Szostanza nevezetű gyönyörűséges leányzó, ama sziget egyik legelőkelőbb családjának sarjadéka. Eme leányzóba pedig beleszeretett bizonyos Martuccio Gomitó nevezetű, kedves, udvarias és mesterségében igen derék ifjú, ugyancsak a szigetre való. Hasonlatosképpen a leány is lángra gyúlt iránta, és csak akkor érezte magát boldognak, ha az ifjút láthatta. Mivel pedig Martuccio feleségül kívánta a leányt, megkérette atyától. Az pedig felelte, hogy nem adhatja hozzá, mivel szegény ember. Martuccio ennek hallatára felháborodott, hogy szegénysége okából kosarat kapott, s némely barátaival és rokonaival megesküdött, hogy soha többé vissza nem tér Lipariba, ha nem gazdagon. És eltávozván onnét kalózkodni kezdett a berberek országának partjain, s mindenkit kirabolt, kigyengébb volt nála. Ezen foglalatosságában pedig fölöttébb kedvezett neki a sors, de ő nem tudott mértéket tartani szerencséjében. Nem érte be azzal, hogy maga és cimborái hamar idő múltán dús gazdag emberekké váltak, s mivel mérhetetlen gazdagságra áhítoztak, történt, hogy bizonyos szaracén hajók, cimboráival együtt hosszas védekezés után elfogták és kirabolták, s legtöbbjüket a szaracénok lemészárolták. Minek utána pedig hajójukat elsüllyesztették, őt magát Tuniszban börtönre vetették, hol is nagy inségben raboskodott. Lipariba pedig nem egy, nem is két, hanem számos és külön-különféle emberek útján híre jött, hogy mindazok, kik a hajón voltak, Martuccióval egyetemben a tengerbe fúltak. A leány, kimérhetetlenül búslakodott Martuccio eltávozásán, mikor meghallotta, hogy a többiekkel az is életét vesztette, sokáig zokogott, s annak utána feltette magában, hogy elemészti magát. De mivel nem volt bátorsága erőszakos halállal véget vetni életének, elhatározta, hogy más kényszerűséggel idézi magára a halált. Tehát valamely éjszaka titokban kiosont atyának házából, és lement a kikötőbe, hol is véletlenül a többi hajóktól távolabb halászbárkát lelt, és észrevette, hogy azon még ott az árbosz és a vitorla és az evezők, mivel hogy gazdái éppen akkor szállottak ki belőle. Erre tehát nyomban fölszállott, s valamennyire kievezett a tengerre, és mivel némiképpen értett a hajós mesterséghez, mint általában eme szigetnek asszonyai mind, kifeszítette a vitorlát, eldobta az evezőket és a kormányrudat, és a szélnek kényére bízta magát. Mert úgy gondolta, hogy a szél bizonyosan, vagy felfordítja a könnyű és kormánytalan bárkát, vagy valamely sziklához vágja és pozdorjává töri, ő pedig, még ha akarna, akkor sem tudna megmenekülni, hanem okvetlenül vízbe fulladna. És köpönyegébe burkolván fejét, sírva lefeküdt a bárka fenekére. De egészen másképp történt, mint ahogy gondolta. mivel a szél, mely hányta vetette, északi szél volt, s még hozzá meglehetősen gyenge, a tenger pedig alig mozdult, és csöndesen vitte a bárkát. Tehát amaz éjszakára következő napon, melyen tengerre szállott, este felé jó 100 mérföldnyire Tunisz felett, bizonyos Susa nevezetű várost ő szomszédságában partra vetette. A leány egyáltalán nem vette észre, hogy nem a tengeren van, hanem szárazföldön, mivel hogy semmi ok miatt nem emelte fel és nem is akarta felemelni fektében a fejét. Véletlenül akkor, midőn a bárka felfutott a partra, volt a tengerparton valamely szegény asszony, ki összeszedte a halászoknak a napra teregetett hálóit. Ez tehát a bárka láttán elcsodálkozott, hogyan engedhették partra futni azt kifeszített vitorlákkal. És abban a hiszemben, hogy elaludtak abban a halászok, oda ment a csónakhoz, de nem látott benne mást, mint eme leányt, ki mélyen aludt. Akkor többször is szólongatta, s végezetül felébresztette, s mikor ruházatáról megismerte, hogy keresztény, olaszra fordította a szót, és megkérdezte, hogyan történhetett, hogy ezen a csónakon így magányosan idevetődött. A leány az olasz beszéd hallatára megijedt, hogy talán valamely ellenkező szél visszasodorta a lipariba. Nyomban fölkelt tehát körülnézett, de nem ismerte meg a vidéket, s hogy szárazföldön látta magát, kérdezte a jóasszonyt vajon hol van. Felelte neki a jóasszony, leányom, Susa mellett vagy, a berberek országában. A leány ennek hallatára elbúslakodott, hogy Isten nem küldötte érte a halált. Félt a szégyentől, s nem tudván, mit évő legyen, leült ottan a csónakja mellett, és sírva fakadt. Ennek láttára megesett rajta szíve a jóasszonynak, és addig-addig kérlelte, míg nem bement vele kunyhójába. Ottan pedig addig-addig kedveskedett neki, míg nem a leány elmondotta, hogyan jutott oda. Mivel pedig ebből az asszony megtudta, hogy a leány még aznap nem evett, megkínálta maga száraz kenyerével, kevés hallal és vízzel, és addig-addig istenkedett, míg nem a leány evett valamicskét. Annak utána Costanza megkérdezte a jóasszonyt, kicsoda, hogy olaszul beszélt. Erre az elmondotta, hogy Trapaniból való, neve pedig Carapresa, és itten cselédjük bizonyos keresztény halászoknak. A Carapresa, vagyis jófogás szó hallatára a leány, bármennyire bánatos volt is, bár maga sem tudta, mi indította erre, magában véve is jó jelnek tartotta, hogy e nevet hallotta, és reménykedni kezdett, bár maga sem tudta, miben, és némiképpen oszladozott halálra vágyakozása. És bár nem fette fel, kicsoda és honnét való, esdekelve kérte a jóasszonyt, hogy az Isten szerelméért könyörüljön fiatalságán s adjon néki valamely tanácsot, melynek segítségével elkerülheti, hogy gyalázat essék rajta. Carapresa a leány szavainak hallatára, mivel jószívű asszony volt, ott hagyta azt kunyhójában, maga pedig nagy csebellobbal összeszedte a hálókat, visszament a leányhoz, tetőtől talpig bevugyolált a köpenyébe, annak utána pedig magával vitte Susába, s odaérkezvén, szólott hozzá ekképpen. Costanza, elviszlek valamelyigen derék szaracénnek házába, kinek ügyes bajos dolgaiban gyakorta szoktam szolgálatot tenni. Koros asszony ez és könyörületes szívű. Én, tőlem telhetőleg néki ajánlak, és bizonyosra veszem, hogy szívesen fogad, és leánya gyanánt bánik majd veled. Te pedig mellette éldegélvén, igyekezzél tőle telhetőleg szolgálatjára lenni, és megnyerni kegyességét, mindaddig, míg nem Isten jobb sorsot küld reád. És úgy cselekedett, miként mondotta. A hölgy, ki már koros asszony volt, meghallgatván az asszonyt, szemébe nézett a leánynak, és sírva fakadt, és megölelvén homlokon csókolta, annak utána pedig kézen fogva házába vezette, melyben némely más asszonyokkal együtt, férfi nép nélkül lakott. Az asszonyok pedig külön-különféle kézi munkákat végeztek, sejemből, pálmalevélből, bőrből minden némű tárgyakat készítettek. Kevés napok múltán ezekből a leány megtanult egyet mást, samazokkal dolgozgatott. A hölgynek s a többi asszonyoknak pedig olyigen megnyerte hajlandóságát és szeretetét, hogy csoda, és azoknak oktatásából hamar idő múltán nyelvöket is megtanulta. Miközben tehát a leány Susában éldegélt, és otthon már elveszett és halott gyanánt elsiratták, történt, hogy Granadában valamely előkelő családbéli és nagyhatalmas ifjú Tunisz királyságára just támasztott, roppant sereget gyűjtött, és haddal indult Tunisz királya ellen, ki ez időben bizonyos Mari Abdela nevezetű volt, hogy elűzlet trónjáról. Mikor eme dolognak híre eljutott a börtönbe, Martuccio Gomitó fülébe, ki fölöttébb jól értette a berberek nyelvét, és meghallotta, hogy Tunisz királya minden erejét megfeszíti a védekezésre, mondta egyiknek azok közül, kik őt és bajtársait őrizetben tartották. Ha szólhatnék a királlyal, bizony megemberelném magamat, s olyan tanácsot adnék neki, hogy megnyerné a háborút. A porkoláb elmondotta eme szavakat hadnagyának, az pedig nyomban megjelentette a királynak. Miért is a király parancsolta, hogy Martucciót hozzák elébe? megkérdeztetvén pedig, mi voltam a tanács, az ekképpen felelt. Felséges uram, ha a régebbi időben, mikor itt a te országodban jártam, jól figyeltem meg, miképpen intézett csatáidat, akkor úgy vélem, hogy inkább az íjászokkal vívod meg a harcot, mint a többiekkel. Éppen ezért, ha módját lehetne ejteni, hogy ellenséged íjászainak nem volna elegendő nyílveszélyük, a tieit pedig bővében volnának, én azt hiszem, hogy megnyernéd a csatát. Mondd erre a király, az már igaz, hogy ha ezt ki lehetne módolni, biztosan megszerezném a győzelmet. Mondotta erre Martuccio, felséges uram, ha akarod, bizony ki lehet módolni, mégpedig halljad, hogyan. Vonass íjászaidnak kézijára sokkal tavékonyabb húrokat, mint amin ők mind közönségesen használatban vannak. Annak utána pedig készítess oly nyílveszőket, melyeknek bemetszése nem illik rá másra, ha nem e vékony húrokra. Mindezt pedig nagy titokban műveltessed, hogy ellenséged ne szerezzen róla tudomást, különben ő is kimódolja. Annak pedig, mit mondottam, ím ez az oka, minek utána ellenséged íjászai kilőtték nyilaikat, és vitézeid is a magukét, jól tudod, hogy ellenségeid a csata folyamán kénytelenítetnek fölszedni a mannyilakat, melyeket vitézeid kilőttek, viszont a mieink is kénytelenítetnek fölszedni az övéiket. De az ellenség nem használhatja majd a mannyilakat, melyeket a mieink kilőttek, mivel hogy keskeny bemetszésük nem illik rá a vastag húrokra, viszont a te vitézeid ellenkezőképpen járnak majd az ellenség nyilaival, mivel a vékony húrra pompásan ráillik a széles bemetszésű nyil, és ekképpen vitézeid bővében lesznek a nyilaknak, az ellenség pedig nagyon szűkében. A királynak, ki okos ember volt, tetszett Martuccio tanácsa, és mindegészében megfogadta azt, és annak révén meg is nyerte a csatát. Miért is Martuccio különösképpen kegyelmébe jutott, s egyúttal nagy rangot és gazdagságot nyert. Ím ez esetnek pedig országszerte híre futott, és eljutott Sostanza fülébe is, hogy Martuccio Gomito, kit már nagy ideje halottnak hitt, életben vagyon. Miért is iránta való szerelme, mely már-már hűlni kezdett szívében, hirtelen lángra gyúlt, és magasabbra csapott, és felszította halott reményeit. Annak okáért tövéről hegyére feltárta minden hányattatását a jószívű hölgy előtt, kinél lakott, és mondotta néki, hogy Tuniszba kívánna menni, hogy szemét megelégítse abban, mire a fülébe jutott hírek révén oly igen vágyakozik. A hölgy igen javallotta eme kívánságát, s miként, ha anyja lett volna, hajóra szállt s Tuniszba ment vele, hol is Sostanzával együtt valamely rokonának házában tisztes fogadtatásban volt részük. Mivel pedig Caraprese is velük jött, elküldötte őt megtudakolni, vajon mit hallani Martuccio felől. Minek utána pedig ez megtudta, és a leánynak megjelentette, hogy életben vagyon, a nemes hölgy maga kívánta tudomására adni Martucciónak, hogy vele együtt ide érkezett az ő Sostanzája. És egy napon elment Martuccióhoz, és mondta néki, Martuccio, házamban megszállott egyik szolgád, Kilipariból érkezett, és titokban szólani kíván veled. Mivel pedig nem akartam másra bízni a dolgot, mint ő kívánta, magam jöttem el megjelenteni néked. Martuccio köszönetet mondott néki, és nyomában megindult annak háza felé. Mikor a leány megpillantotta őt, örömében szinte szörnyet halt, és nem bírván tűrtőztetni magát, azonnyomban tárt karokkal nyakába borult és megölelte, és elszenvedett gyötrelmein érzett fájdalmában s jelen való örömében egy szó nem jött ki torkán, hanem csöndesként megeredtek könnyei. Martuccio amint a leányt megpillantotta kicsinyéggel álmélkodván visszahökkent annak utána sóhajtván szólott ó Sostanzám hát élsz. Nagy ideje már hallottam, hogy elvesztél, otthon pedig mit sem tudnak felőled. És ekképpen szólván, érzékeny könyhullajtás közben megölelte és megcsókolta. Sostanza elmesélte neki minden hányattatását és ama szívességet, melyel a nemes hölgy, kinél lakott, elhalmozta. Martuccio hosszas beszélgetés után elvált tőle, Selmenturához királyához, és mindent elmondott neki, vagyis a maga és a leány kalandjait, és hozzátette, hogy engedelmével szándoka volna mi törvényeink szerint feleségül venni őt. A király álmélkodott eme dolgokon, maga elébe hívatta a leányt, s minek utána tőle is hallotta, hogy minden akképpen történt, mint Martuccio elmesélte, szólott hozzá imigyen, te bizony jól megérdemelted őt férjedül. És pompás és becses ajándékokat hozatott, s egy részöket a leánynak adta, más részöket Martucciónak, és megengedte nekik, hogy egymással úgy cselekedjenek, mint mindegyiknek kedvére vagyon. Martuccio nagy tisztelettel övezte a nemes hölgyet, kinél Sostanza lakott, megköszönte néki, mit a leányért tett, és elhalmozta rangjához illendő ajándékokkal. S minek utána Istennek ajánlotta, miközben Sostanzának bőségesen hullottak könnyei, elbúcsúzott tőle. S akkor a király engedelmével hajóra szálltak, és Carapresával egyetemben kedvező széllel visszatértek Lipariba, hol kimondhatatlanul nagy volt az újongás. Ottan pedig Martuccio feleségül vette a leányt, fényes és pompás lakodalmat csapott, s annak utána békességben és nyugalomban még nagy ideig élvezték szerelmüket.